Folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu munkatársával. Előzőleg Olaszországról, az olasz választási esélyekről beszélgettünk. Szeptemberben lesznek majd előrehozott választások Olaszországban. És még nem jöttek ki a legfrissebb második negyedévről szóló gazdasági adatok az eurozónában, de hát nyilvánvalóan egyfajta lassulás lesz majd. Mik az ezzel kapcsolatos előzetes várakozások, és az olaszok egyébként mennyire teljesíthetnek? Hát, jól. Nyilván nem jól.
A végleges összesítő még nem jött ki. Egy-két ország közölte a második negyedéves növekedést. Most itt ezeket a számokat azért érdemes nagyon óvatosan kezelni, mert ugye az egy évvel korábbi állapotnál volt egy csomó helyen lezárás. Tehát az éves bázis az lehet adott esetben nagyon alacsony is, és ezért magasnak tűnik a növekedés. Hát a németeknél 1,5%-os növekedés volt a második fél évben, éves szinten. A franciáknál jóval magasabb, nyilván azért, mert nagyobb volt a bezuhanás, 4% körüli volt, és az olaszoknál is 4% körüli volt a növekedés, mondom, ez éves szinten, de hogyha az előző negyedévi összehasonlítást veszük, akkor már nagyon-nagyon pici a növekmény.
A briteknél, ők már nem uniós tagok, de a briteknél egyébként emlékeim szerint most a második negyedévre már csökkenés jött ki negyedéves alapon. Ez előrevetíti azt, hogy milyen komoly problémákkal szembesülnek majd a második fél évben az uniós gazdaságok?
Igen, az Európai Bizottság ugye júliusban tette közzé az előrejelzését, hát most azóta azért még inkább lefele kell majd módosítani ezeket az előrejelzési számokat. Minden esetre idén egy olyan 2,5% körül GDP növekedéssel számolnak, de jövőre már csak 1,5%-kal az euró, nem, illetve az EU-ban. Az infláció nagyon érdekes. Az euró övezetben 7,6% lehet idén, és jövőre pedig 3% környékére mérséklődhet, de ez csak az év végére, hogyha a jövő év egészét nézzük, akkor még mindig 4% az euró övezetben az infláció jövőre.
És ez hangsúlyozottan az övezet, szerint. Gondolom az eurón kívül jóval nagyobb inflációs várakozások
igen,
vannak.
Igen, magasabb idén 8,3% egész évre, jövőre pedig 4,6% egész évre. Itt a kockázatokat szerintem már mindenki el tudja sorolni. Nyilván a gázellátás a legnagyobb kockázat. A háborús kockázatok, a kisebb növekedés az USA-ban, Kínában, ugye ez kevésbé húzza az európai exportot. Nyilván az infláció, amiről az előbb beszéltünk, a kamatemelések világszerte. Ami jó hír lehet, hogy a munkaerőpiac jól tartja magát. A helyreállítási alapból ugye már rengeteg kifizetés történt, ez is hajtja az európai gazdaságot, illetve magas maradt a fogyasztás, és magasak a megtakarítási, a háztartások megtakarítási szintje. Nyilván ez még mindig a koronavírus válság miatti megtakarítási szint miatt van, de nem tudták elkölteni a pénzüket.
Hát reméljük nem is költötték el tekintve az energiaszámlákat, mert ezek brutálisak, és hát még nem indult el a újabb fűtési szezon. Gondolom én a mezőgazdaság az pocsékul teljesít majd a hatalmas szárazság miatt. Mi az, ami egyébként látszik, tehát például azok az országok, amelyek most is nagyon komoly erdőtüzekkel, még komolyabb szárazsággal küzdenek, azokat jobban megviselheti ez a többes hatás, tehát hogy szárazság, emelkedő energiára, komoly infláció, és mondjuk lanyhuló környezet?
Abszolút. Ez már az első negyedéves adatokban is látszódott, ugye a magas energiaárak, illetve az infláció. Tehát itt a franciáknál is már visszaesés volt, illetve 0% körüli, 0,5% körüli növekedések. Ezek negyedéves bázison nézve. Tehát ezek a hatások igenis, hogy nagyon látszódnak. Itt továbbra is azt mondom, hogy a gázellátási problémák lesznek a meghatározóak, mert hogyha nem csak a németek, de hát ott nyilván ott a legszembeötlőbb, de hogyha nagy gyárak nem jutnak elegendő energiához, abban még bele gondolni is rossz, hogy akkor ez miként hat az egész iparra, a munkanélküliségre.
Hát annak dominó hatása van. Tehát szerintem az kár azt gondolni, hogy ezt meg lehet úszni, főleg az, hogyha Németország leáll emiatt, az a magyartól kezdve minden gazdaság hatással lesz majd. Akkor mindenki vigyázó személy gyakorlatilag a földgáz ellátásra veti? Tehát persze fontos az, hogy mik a kilátások, mik a jelenlegi adatok, de ha földgáz van, minden van kis túlzása, ha nincs, akkor nagy probléma van?
Ez az egyik, tehát hogy lesz-e elegendő földgáz, tehát mert ugye a tárolás az már jó helyzetben van, tehát a tározók jó állapotban vannak, de hogyha nagyon erős lesz a tél, akkor még mindig nem lehet tudni, hogy kitartanak-e a készletek. Tehát mindenképpen a spórolás lesz most idén télen a meghatározó, nem csak nálunk, hanem egész Nyugat-Európában is. És amire még szerettem volna kitérni, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a helyreállítási alappénzeket, amiket ugye most fizetnek ki a legnagyobb tételeket, hogy ezeket mire fogják költeni. Ugyanis az európai fejlettségi adatok, tehát hogy az átlaghoz képest pozitív vagy negatív egy országnak a felzárkózása, illetve mennyire van előrébb, az igenis, hogy látszódik, hogy mennyire számít, hogy mennyire fenntartható beruházásokra költik el ezeket a pénzeket. Két példát szeretnék mondani. Az egyik Olaszország, hogy átvezessük az előző blokkból, Olaszország most már csak az uniós átlag 95%-án áll. Ez az egyfőre első GDP vásárlóerőn számított paritáson számítva. Tehát 95% Olaszország, ugye ők jóval 100% fölött voltak. A másik példa pedig Portugália, amely az uniós átlagnak a 74%-án van, ezt még mi is megelőzzük a 76%-unkkal. Ez azt jelenti, hogy annak idején Spanyolország és Portugália is rengeteg felzárkózási pénzt kapott, és ezeket olyan beruházásokra fordították, amelyek nem térültek meg, csak vitték tovább a pénzeket. Tehát nagyon vigyázni kell ezzel, a letérkövezzük az országot, mert utána ezeket a beruházásokat fenn is kell tartani, és csak vinni fogják a pénzt, nem pedig hozzák.
Hát lehet, hogy egyébként szökőkutak helyett néhol persze jobb lett volna öntöző berendezéseket építeni, vagy még átgondolni a vízkezelését egy-egy településnek. Persze nyilván ez adott pillanatban lehet, hogy jó döntésnek tűnt azért a településeken. Beszéljünk még egy kicsit akkor a magyar állam háztartás helyzetéről, mert hát a kevesek egyike vagyunk, amely nem jutott még helyreállítási alaphoz, és megy a találgatás arról, hogy lesz-e megállapodás. Egyelőre nem sok kommunikáció van a tárgyalásokról, vélhetően nem annyira haladnak. Ha nem lesz megállapodás, akkor nagyon jelentős forrástól eshet el az ország, és mondjuk lehet-e egyáltalán ezt pótolni a több éves uniós programból különböző pénzekkel?
Hát ebbe egyelőre jobb bele sem gondolni, hogyha nem, mi lesz, hogyha nem kapjuk meg ezt a helyreállítási alapból 5,8 milliárd euró jár Magyarországnak, és van még egy majdnem 9 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretünk, ami azért is fontos, mert ugye emelkedő kamatkörnyezetben vagyunk, ugye a Nemzeti Banknak is kamatot kell emelnie, mint minden más régiós banknak, tehát ez a hitelforrás lehetőség, ez egy jó lehetőség lenne, tehát a kamatkiadásokat leszorítaná. Másrészt pedig nagyon jó lenne, hogyha a 2021-27-es költségvetésből most már ki lehetne írni az első pályázatokat, innen 22 milliárd euró jár Magyarországnak. Tehát minél hamarabb ezeket el kéne kezdeni. Ezen kívül a helyreállítási alapnál, amit már többször mondtunk, van egy olyan kockázat, hogyha idén december 31-én nincsen teljes megállapodás, amit a bizottság és az Európai Tanács is elfogad, akkor ezeknek a, ennek az 5,8 milliárd eurónak a 70%-a elvész, tehát lehet majd tárgyalni január 1-től 30%-ról. És ez nagyon-nagyon sok pénz. Valószínűleg erre utalhatott Bokros Lajos is a minap adott egy interjút az ATV-ben, ami hát egy, hogyha valaki megnézi, azért lehet látni, hogy nem az államcsődre hegyezte ő ki, hanem a...
De az újságírók igen.
De az újságírók igen, igen. De ő is nyilván azt mondta, hogy minél hamarabb le kell hívni az uniós forrásokat, és mivel, hogy Magyarországnak a jelen pillanatban a devizatartaléka jóval magasabb, mint az a rövid távú kötelezettségei, tehát a lejáró államadósság kötelezettsége. Ez egy jó hír. Ezen kívül ugye az államadósságnak a struktúráját is megváltoztatták, ugye forintban van a többség, és a lakosság kezében nagyon nagy mennyiség van. Tehát ezért államcsődről szerintem most felelőtlenség lenne bármilyen kontextusban is beszélni. Bokros Lajos ebben az interjúban szerintem inkább ezt a három szent tehenet próbálta ki emelni. Ugye a kata, mint fenntarthatatlan, tehát a katások nyugdíja, tehát nem a mostani nyugdíjasok, hanem a katások nyugdíja miatt fenntarthatatlannak gondolja. A benzinársapkát gondolja fenntarthatatlannak, illetve a rezsicsökkentést, ezt a három dolgot. Hát most, hogyha megnézzük a katát, az gyakorlatilag már kivezették.
Gyakorlatilag kis túlzással?
Gyakorlatilag kis túlzással kivezették. Igen, a rezsicsökkentésnek is vége szakad, ugye csak az átlagig fog működni. És a harmadik pedig a benzinársapka, hát valószínűleg itt olyan hiányok vannak már benzinkutaknál, hogy előbb-utóbb ez is kivezetésre fog kerülni az eddigi jelzések szerint.
Magyarán bármi, amit Bokros Lajos megfogalmazott, lehet, hogy megvalósul.
Én egy dologban biztosan nem értek egyet Bokros Lajossal, ez a személyes véleményem, szerintem őszintén lehet beszélni az állampolgárokkal, mert meg fogják érteni a problémákat.
Nem.
Szerintem az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a racionális és a tény központú, hogy is mondjam, véleményekre nem biztos, hogy mindig mindenki hallgat.
Csak kis melegzöngény a végén. Az egyik, direkt nem mondom a cég nevét, az egyik futárcég tegnap nagy délre durra nyilatkozta, hogy ők a katásként partnereknek nevezik valamiért a futárokat, pedig szerintem munkavállalók, de a partnereik felé, a futár partnereik felé egy olyan gesztus próbálnak tenni, hogy minél több címet teljesítenek, annál nagyobb kompenzációt kapnak, és hát az Index kiszámolta, hogy mennyit kéne teljesíteni, például egy 120 ezer forintos kompenzációhoz a futárnak egy hónapban. Szerinted hány címre kéne kimennie egy hónapban?
Nem tudom.
800.
800?
800. Ha 30-al osztjuk el, és minden nap dolgozik valaki, az is rengeteg. Gyakorlatilag egy ilyen kis túlzásra teljesíthetetlen bónuszt határoztak meg. Aki mondjuk Lance Armstrong, és mind a 30 nap tud tekerni, lehet, hogy meg lesz, de 800 cím szerintem még autóval is teljesíthetetlen, de ez a magánvélemény.
Ez elképesztő. Tehát tulajdonképpen a katával is elsősorban szerintem az a probléma, hogy megint azok jártak rosszul, akik tisztességesen valóban katázóknak számíthattak, katásként vállalkoztak, illetve a másodállású katások, ugye azok is nagyon rosszul járnak, tehát mondjuk egy tanár, aki egy nyelviskolában tanít délután. Ez az egyik, tehát hogy a tisztességesek járnak rosszul.
Ők az ekkósok körében nincsenek is benne emlékeim szerint, mert most ugye a menekülő lehetőség elmehetek az ekkó.
Igen, igen. A másik problémám pedig az, hogy ugye évközben ilyen gyorsan felkészülési időt gyakorlatilag nem hagyva augusztusban átállást kikényszerítve, amikor ugye mindenki, vagy nagyon sokan szabadságon vannak. Ez a másik, ami a probléma. Tehát itt a formával is probléma van, és valóban nagyon sokan visszajöttek a katával, de nagyon sokan viszont például a nyugdíjasoknak ez egy másodállás lehetőséget, nagyon jó másodállás lehetőséget, tanároknak lakóknak is biztosított. Tehát ezt elvenni azért hát nem biztos, hogy nem fog több kárral járni, mint haszonnal.
Hát meglátjuk majd a költségvetésnél, hogy a Kata helyett felajánlott, néhány területen felajánlott ECHO, illetve az általányadózás úgy összezemben, hogy működik majd. Nyilván legkorábban egyébként jövő év elején kapunk majd erről valamiféle képet. Szabó Annával beszélgetünk, a növekedés.hu munkatársával. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó hétvégét!
Köszönöm szépen!